Szóval a 21. század egyik legnagyobb orvosi kihívását szinte bizonyosan az antibiotikumokra rezisztens baktériumtörzsek elleni küzdelem fogja jelenteni, és nagyon sokszor olvashattuk, hogy manapság számos olyan baktériumcsoport fejlődött ki, amely több vagy akár a legtöbb ismert antibiotikumnak ellenáll, így az eddig bevett terápiák hatástalanok ellene. De hát van egy kutatócsoport, méghozzá az ön Lázár Viktória kutatócsoportja a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, ami egy új módszert, egy új fenntartható antimikrobiális kombinációs kezelési stratégiákat térképez fel, amelyek lassítják az antibiotikum rezisztencia kialakulását és terjedését. De hát kezdjük egy kicsit az elejéről, szóval honnan indultak?
Ahogy tudjuk, az antibiotikum rezisztencia egy nagyon sürgős közegészségügyi válságot jelent már napjainkban is, mivel 2019 óta 1,25 millió áldozatot követett az antibiotikum rezisztens baktériumok okozta fertőzések, és ezek a számok igazából megegyeznek vagy összevethetőek a SARS-CoV-2 világjárvány halálos áldozatainak számával, és hogyha nem állunk elő új megoldásokkal hamarosan, akkor az antibiotikum rezisztencia előrejelzések szerint a következő évtizedekben vezető halálokká válik még Európában is. Vagyis 2050-re elképzelhető, hogy még a rákos megbetegedéseknél is több halálos áldozatot fog követelni. Jelenleg már most világszinten, ahogy említettem, 1,2 millió áldozatot követel az antibiotikum rezisztencia. Rezisztens baktériumok okozta fertőzések száma.
Mi okozza egyébként az antibiotikum rezisztenciát? Erről mi tehetünk, emberek?
Akkor kezdjük az elejéről. Mikor kezdtük el alkalmazni az első antibiotikumot a klinikumban? 1929-ben fedezte fel Fleming az első antibiotikumot, a penicillin. És a penicillin felfedezését követően az első ipari gyártás az 1942. év végére indult be. Azóta használjuk a klinikumból a penicillin, de ez ismert, hogy a használatot követően már pár évvel megjelentek a patogén baktériumok között a penicillinre ellenálló baktériumok nagyon gyorsan. És az első antibiotikum felfedezése óta folyamatosan úgy küzdünk az antibiotikumra ellenálló baktériumok ellen, hogy a már meglévő antibiotikumokat kisebb kémiai módosításokkal gyakorlatilag módosítjuk, hogy az ellenálló baktériumra újra megfelelően hasson. Gyakorlatilag úgy nevezzük a klinikumban, hogy van első generációs, például beta-laktán, mint a penicillin, második generációs, harmadik, negyedik, ötödik, és ez egy ilyen örök körforgás, hogy elindítunk egy első generációs antibiotikumot, pár évig használjuk, aztán megjelenik a rezisztens baktérium, akkor jön egy második generációs antibiotikum, utána azt is használjuk egy-két évig, és megjelenik az ellenálló baktérium. Szóval gyakorlatilag ez egy ilyen örökös, evolúciós versenyfutás. Mi fejlesztünk, a baktérium pedig ellenállóvá válik. És hogy alakítja ki ezt az ellenálló képességet? Stratégiai vannak a baktériumnak. Egyszerűen, ahogy osztódik a baktérium az emberi szervezetben, véletlenszerűen különböző ilyen DNS károsodások történnek, DNS mutációkat halmoz fel a genomjában, és azok a variánsok, amik a mutáción keresztül előnyt érveznek az antibiotikum jelenlétében, azok fognak elterjedni. Úgyhogy gyakorlatilag az antibiotikum környezet egy szelekcióval kiválogatja azokat a variánsokat a fertőzés során, amelyekben véletlenszerűen megjelenik egy olyan ellenálló képességet biztosító mutáció a DNS-ében, amivel túl tud élni az antibiotikum jelenlétében. És ez egy evolúciós versenyfutás. Gyakorlatilag a mi részünkről picit lassabb is, mert nekünk évekbe telik, mire egy újszerrel előállunk a gyógyszeriparban, millió dolláros költsége van, és mire előállunk egy új gyógyszerrel, leteszteljük mindenhol, elindítjuk a használatát, a baktérium sokkal gyorsabban adaptálódik, és ellenállóvá válik az újszerrel szemben is pillanatokon belül. Sőt, már az is előfordul, hogy amikor az újszer piacra dobják, akkor már vannak ellenálló baktériumok. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy mi itt vesztésre állunk, mivel a baktériumok evolúció adaptációja sokkal gyorsabb, mint ahogy mi újabb és újabb szereket tudunk fejleszteni.
És akkor mit lehet tenni? Mert ugye az látható, hogy nagyon sok gyógyszeripari cég már kihátrált az antibiotikum fejlesztés mögül, pontosan ezért, amit mondott, mert ugye a baktériumok evolúciója nem áll le, mi pedig nem tudunk olyan gyorsan alkalmazkodni ez az evolúcióhoz. De hát, hogy azért valami reményt csillantsunk föl, és az ön kutatócsoportja az pontosan ezt a reményt hozhatja talán, hogy egy új stratégiát próbálnak alkalmazni, új kezelési stratégiákat térképeznek fel.
Igen, igen, de ezzel általánosban mutatnám, hogy kb. Mik a stratégiák, amivel próbálunk ezzel ellen küzdeni, hogy ezek az antibiotikumra ellen a baktériumok tovább terjedjenek. Az egyik opció, hogy amit említettem, hogy újabb és újabb szerek fejlesztése, ami zsákutcának tűnik, de itt is vannak újszerű megközelítések, hogy nem egy célpontot próbáljon célozni a baktérium sejten belül, hogy ne például egyetlen egy fehérjét támadjon az az antimikrobiális anyag, hanem esetleg kettőt párhuzamosan, és úgy tűnik, hogy hasonló szerekre sokkal lassabban válik ellenállóvá a baktérium. Ez egy megoldás, például amikor új antibiotikumok fejlesztésébe gondolkozunk, akkor ez egy opció, hogy több fehérjét támadjunk a baktérium sejten belül. A második lehetőség, stratégia, hogy nagyon sokszor azt alkalmazzák, például skandináv országokban is, hogy egy időre kivonnak egy antibiotikumot a forgalomból. Arra számítva, hogy akkor az ellenálló baktériumoknak a száma le fog csökkenni, vagyis el fognak tűnni kórházi környezetből. Hogy ennek mi a biológiai magyarázata? Az röviden úgy foglalnám össze, hogy ha ez a baktérium ellenállóvá válik, az neki költséges. Az azt jelenti, hogy ha nincs jelen az antibiotikum egy ideig, akkor ő inkább ledobja ezt a költséget, vagyis visszaérzékenyedik az antibiotikumra. Erre vannak már rendszerbiológiai kutatások is, hogy sokszor működik, alkalmas lesz a fertőzések leküzdésére egy ideig, de utána persze újra elterjednek erre az antibiotikum ellenálló baktériumok. Szóval ez is egy időleges. Kivonjuk használatát, visszatesszük használatát. Akkor van egy harmadik megoldás, amivel amúgy mi is foglalkozunk, hogy már meglévő antibiotikumokat, amiket sikeresen alkalmazunk jelenleg is a klinikumban, ezeket olyan újszerű kombinációba érdemes használni, hogy ebbe a kombinációba az ellenálló baktérium hátrányba legyen az antibiotikumra érzékeny változatokkal szemben. És hogyha egy ilyen antibiotikum koktéllal folytatjuk a kezelést, akkor nem fog az ellenálló baktérium kiszelektálódni a kezelés során, mivel az érzékeny változat van előnyben. De tegyük hozzá, hogy ez a koktél ez még hatásos, ha alkalmazzuk egy-két hétig a laborban is, akkor eltünteti a fertőzést, de egy olyan környezet is egyben, ami viszont megakadályozza, hogy az ellenálló baktériumok elterjedjenek. Úgyhogy jelenleg milyen antibiotikum koktélokat keresünk, amik jelenlétében az ellenálló baktérium hátrányban van. Szóval nagyságrendekkel hatékonyabban pusztítjuk az ellenálló baktériumokat, mint az antibiotikumra érzékeny változatokat.
Hogy értsem, amit mond. Magyarán itt nem arról van szó, hogy ha egy antibiotikum nem jó, akkor adjunk a betegnek többfélét, és akkor tuti lesz a siker. Tehát itt nem erről van szó.
Nem. Induljunk abból, hogyha csupán egy antibiotikumot alkalmazunk, akkor bár sokszor sikeresen leküzdhető az aktuális fertőzés, de hosszú távon mindig hozzájárulunk az antibiotikumra ellenálló baktériumok terjedéséhez is. És ez a két hatás változatlannak tűnhet, de mégis legújabb kutatásaink során megfigyeltük, hogy vannak bizonyos antibiotikum párok, amik képesek az ellenálló baktériumokat nagyságrendekkel hatékonyabb pusztítani az antibiotikumra fogékonyabb változatokkal szemben. De ahogy említette, ez korán sem olyan egyszerű, hogy akkor keverjünk össze különféle antibiotikumokat, adjuk a betegnek, és garantálható a siker. Ugyanis megfigyeltük, hogy sok esetben így egyenesen romlik a kezelés hatásossága. Gyakorlatilag ezáltal az antibiotikum keverékek hatásossága nagyon sokszor az antibiotikumra fogékony baktériumokra nagyságrendekkel rosszabb volt, mint az egyedi antibiotikumoké. Még akkor is, amikor 6 különböző hatóanyagot tartalmazó úgynevezett antibiotikum koktélt alkalmaztunk. Ez nagyon meglepő eredmény volt, hiszen ha 6-szert együtt ugyanolyan dózisban alkalmaztuk, mint az egyes szereket az egyedi kezelések során, így azt vártuk, hogy a hatás egyszerűen növekedni fog és nem csökkenni. Vagy legalábbis összevethető lesz az egyedi szerek hatásával, de ehelyett sokszor ezredrészére csökkent, Vagyis, mintha az antibiotikumok kioltották volna egymás hatását, de tegyük hozzá, hogy az antibiotikumra fogékony baktériumra. Ennek oka, hogy vannak úgynevezett túlélő, perzisztens korokozó baktériumok, amelyek aránya egyszerűen megnő a baktérium populációban, hogyha egyszerre sok szert alkalmazunk rajtuk. Bár ezek az úgynevezett túlélő baktériumok az antibiotikum jelenlétében általában nem képesek osztódni, de nem pusztulnak el, túlélik a kezelést. Csak arra a pillanatra várnak, amikor az antibiotikum majd eltűnik a szervezetből, és akkor osztódni kezdenek, és gyorsan elterjednek, ami kiújuló fertőzéseket okozhat. A feltételezéseink szerint ugyanis, hogyha sok antibiotikumot együttesen alkalmazunk, akkor gyakorlatilag olyan gének kapcsolódhatnak be, amik elősegítik, hogy ezek a baktériumok antibiotikum túlélővé váljanak. Például leállítják a növekedésüket, a metabolizmusokat, a sejtélet funkciói is lelassulnak, és ezáltal kevésbé, kisebb mértékben hatnak rájuk az antibiotikum ölő hatásai.
És akkor itt jön be az önök által kidolgozott módszer, ami különbözik az eddigi módszerektől. Mert ugye most beszéltünk azokról a baktériumokról, amelyek ugye képesek életben maradni akkor is, hogyha antibiotikum kombinációt alkalmaznak. Szóval hogy lehet ezeket a baktériumokat kimutatni, hogy lássák? Mert ugye eddig ezeket nem látták.
Fluoreszcens fehérjével jelöljük a sejteket, majd az antibiotikum kezelés követően különböző hullámhosszú fénnyel keresztjük őket, és így már az egészen apró baktériumtelepek is láthatóvá válnak. Így meg tudjuk jelölni az ellenálló baktériumokat, tegyük fel egy piros fehérjével, az antibiotikumra megérzékeny baktériumokat zöld fehérjével. És össze tudjuk ezeket a baktérium populációkat keverni egy-egy arányban, és megvizsgálni, hogy különböző antibiotikum párok melyik baktériumot ölik hatékonyabban. Szóval hol lesz több kevés túlélő baktérium. És azt figyeltük meg, hogy az antibiotikumra érzékeny baktériumok éltek jobban túl az antibiotikum párok jelenlétében, viszont ezek az antibiotikum párok meg nagyságrendekkel hatékonyabban pusztították az antibiotikumra ellenálló baktériumokat. És ez az újdonság az egész vizsgálatban, hogy akkor úgynevezett kompetícióban tudjuk vizsgálni az antibiotikum párok hatását, hogy hatékonyabban ölik-e az antibiotikumra ellenálló baktériumokat az érzékeny társaival szemben. És ezeket úgy hívjuk, hogy eltérően szelektív antibiotikum kombinációk, ami a mi szempontunkban jótékony hatásúnak bizonyultak, mivel hatékonyabban növelik az ellenálló baktériumokat, mint az antibiotikumra érzékeny változatokat. Csak hogy ezekből a kombinációkból ez idáig alig néhányat fedeztünk fel, és a számuk elenyészik a több száz ismert antibiotikum számhoz képest, pláne ezek kombinációihoz viszonyítva. Sőt, ezek az eltérően szelektív antibiotikum kombinációk nem csak azokat a fertőzéseket képesek meggyógyítani, amelyeket az antibiotikum rezisztencia miatt már hatástalanná vált egyedi antibiotikumok nem tudnak legyőzni, de a baktériumra kifejtett szelekció miatt újra is érzékenyíthetik az ellenálló baktériumokat arra az antibiotikumra, amellyel szemben korábban már ellenálló képességet alakított ki. Szóval a mi vizsgálatainknak tényleg az újítása az, hogy egyszerre tudjuk vizsgálni az antibiotikumra ellenálló baktériumokat az antibiotikumra érzékeny változatokkal szemben egy ilyen mixben. Egy-egy arányban összekeverjük, és utána megnézzük, hogy különböző antibiotikum párok, vagy több száz antibiotikum kombináció jelenlétében melyik az, amely jelenlétében a rezisztens, az antibiotikumra ellenálló baktérium van hátrányban. És hogyha találunk olyan környezetet, ahol a hátrányban van, és ezt használjuk a kórházi fertőzések során, akkor vissza tudjuk szorítani azt, hogy a kórházi osztályokon a rezisztens, az antibiotikumra ellenálló változat terjedjen el. Akkor is terjedni fog a kórházi fertőzés, de valószínűsíthető, hogy nem egy ellenálló baktérium fog egyik osztályra a másikra vándorolni, hanem egy antibiotikumra érzékeny változat. És nem mindegy, hogy egyszerűen felhalmozzuk az ellenálló baktériumok számát, és különböző változatokban terjednek az osztályokon, vagy vissza tudjuk valahogy szorítani. És ha egy olyan kezelést alkalmazunk, ahol az ellenálló baktériumok hátrányban vannak, akkor a érzékeny változat fog terjedni. Fertőzések terjednek, fertőzések mindig is lesznek, azt nem tudjuk megállítani. Talán az ellen tudunk tenni, hogy megakadályozzuk a rezisztens változatok terjedését.
Hogy indult? Ha jól tudom, akkor biológiát és egyidejűleg informatikát tanult a Debreceni Egyetemen, és a doktori diplomáját is itt szerezte meg 2013-ban. Viszont ugye most a Szegedi Biológiai Központban dolgozik, de előtte meg az Izraeli Műszaki Egyetemen. Szóval Debrecenből azért egész messze vezetett az útját. Meséljen nekünk erről egy kicsit.
A Debreceni Egyetemen végeztem a doktorit, népegészségügyi karon, teljesen mással foglalkoztam kint. Tumor sejteknek a genetikai elváltozásait vizsgáltuk rendszer szinten, és onnan kerültem amúgy a Pál Csaba csoportba, a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba, ahol 5 évig dolgoztam, és akkor végül is általa szerettem meg ezt a témát, hogy milyen tényleg ilyen rendszerbiológiai módszerek vannak arra, hogy küzdjünk az antibiotikum rezisztencia terjedése ellen. Gyakorlatilag az ő csoportjába fedeztük azt fel, hogy ezeknek az ellenem baktériumoknak van egy ahilles sarka. Ugyanis, hogyha kialakul az antibiotikumra ellenálló képesség, akkor találunk olyan a más mikrobiális anyagokat, amelyekre viszont érzékenyebbeké válik. Ez volt az első ilyen heuréka élményem a Pácsaba csoportba, mikor ezzel a témával foglalkoztam 2017-ig. És utána sikerült megnyernem egy nemzetközi ösztöndíjat, ami segítette, hogy a kutatásaimat a továbbiakban az Izraeli Műszaki Egyetemen folytassam, Roy Kishoni témavezetése alatt. Még mindig az antibiotikum rezisztens baktériumok ellen szerettünk volna különböző újszerű módszereket kidolgozni, és itt jött az ötlet, hogy kombináljuk a különböző antibiotikumokat, és teszteljük, hogy melyek azok a változatok, antibiotikum pár változatok, amelyek jobban pusztítják az ellenálló baktériumokat. És 2021-ben, mikor befejeztem az izraeli posztdoktori tanulmányaimat, tértem haza a Magyar Tudományos Akadémia lendület támogatásának köszönhetően, és alapítottam kutatócsoportot a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban, illetve elnyertem még a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ új generációs témavezetőinek járó támogatást is. Szóval gyakorlatilag két szervezet is, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválóság Központ is nagyvonalúan támogatja kutatásainkat.
És az fel sem merült önben, hogy maradjon Izraelben, tehát hogy valahogy hosszabbítson?
Gyakorlatilag Izraelben 5 évet lehet posztdoktori kutató vagy hallgató, utána nincsen hosszabbítási lehetőség, témavezetőnek lehet jelentkezni, de én nagyon jól ismertem a Szegedi Biológiai Központot, hogy ez egy tényleg annyira kiváló hely. Világszinten vonzott vissza rengeteg fiatal kutatót, például az amerikai és a Svájc leghíresebb egyetemeiről, és tudtam, hogy milyen kollaborációs lehetőségek várnak rám itthon, ami miatt így más lehetőség nem fordult meg a fejemben.
Uh-huh. Ugye a kutató munkáját a Magyar Tudományos Akadémia és a New Yorki Magyar Kutatók Szent Györgyi Albert Fiatal Kutatói díjjal ismerték el. És akkor bennem itt jön föl a kérdés, tehát pont amit az előzőekben elmondott, hogy micsoda tudásbázis van itt, hogy van pénz a további kutatásokra, tehát megvan az anyagi háttér, mert azért ezeknek a kutatásoknak az anyagi háttere az nagyon fontos, az anyagi forrása, mert hogy nagyon sokba kerülnek ezek a kutatások.
Gyakorlatilag hazatérő fiatal kutatóknak több forrás áll rendelkezésére, mint itthon maradt kutatók, akik szeretnének csoportot alapítani. Emiatt az én helyzetem jó, mert a lendületpályázat is hasonló külföldről hazajött sikeres kutatóknak van kiírva, illetve a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ is hasonló fiatal kutatókat keresett, és most legutóbb egy MBO pályázatot sikerült így megpályáznom. Szóval mint külföldről haza költözött, országot váltott kutató, így relatíve sok forrás a rendelkezésünkre, de fel kell készülnünk arra, hogy versenyképesek legyünk tényleg a Horizon 2020 pályázatokra is, minél hamarabb. Sikerült egy konzorciumi pályázatot beadnunk a Európa egyik legismertebb EMBL kutatóközpontjával karoltva, ami Heidelbergben található. Szóval gyakorlatilag itthon is sikeresek tudjunk lenni, nemzetközi kapcsolatokkal kell rendelkezni, és nemzetközi pályázatokra kell felkészülni. Tudni kell, hogy egy ilyen pályázatnak a megírása, az rengeteg munka, rengeteg olyan tudást is igényel, ami egy kezdő témavezetőnek nem is áll rendelkezésére, de ebben is vezető szerepet tölt be amúgy a Szegedi Biológiai Központ, hogy a fiatal kutatóknak a pályázat írásához is támogatást biztosítanak. és egy 10 éve indult be, hogy rengeteg fiatal kutatói csoportvezető jött haza külföldről, amit tényleg így az intézeti igazgatók támogattak, szóval le a kalappal előttük, hogy ezt a változást elindították. És itt van például Horváth Péter Réka-Borja, ami mesterséges intelligencián alapuló egyedi sejtanalíziseket végez. Akkor a Nagy Laci csoportja, akik gombák evolúcióját vizsgálják meg a biotechnológiai alkalmazásukat. Pácsabályi csoportja, akik újszerű antibiotikumokat fejlesztenek, amik ellen lassabb az ellenálló baktériumok terjedése, illetve Kincses Bálinték csoportja, akik meg olyan baktérium-vírusok koktélját fejlesztik, amikkel ellenálló baktériumokat tudnak levadászni a szervezeten belül. Ez egy új irány amúgy az antibiotikum ellenálló baktériumok ellen, hogy ilyen baktériális vírusokat, olyan vírusokat, amiket a baktériumokat támadják meg, olyanoknak a koktéljával próbálnak antibiotikumra ellenálló baktériumokat célozni. A mi csoportunk meg újszerű kombinációkat keres. És ez az érdekes, hogy ezek teljesen kiegészítik egymást, hogy a tudásunk meg a újszerű technikai fejlesztések egymás kutatási témáját támogatják. Például mi fejlesztettük ezt az új módszert, amit Csabáék is tudnak alkalmazni, hogy az újszerű antibiotikumokat vizsgálják, illetve Kincses Bálinték fejlesztenek olyan genommérnöki eljárásokat, amiket meg mi tudunk használni. Szóval olyan divers újszerű technikai tudás áll mindegyik csoport rendelkezésére, amiből mindenki tud profitálni. Mert így gyakorlatilag betetszük egy közös kalapba, hogy ki mihez ért, és tudjuk, hogy csak bekapogunk a szomszéd irodába, és már kapunk is segítséget. Szóval tényleg ez az intézet most már úgy tűnik, hogy tényleg felkerült a nemzetközi kutatóintézetek térképére is, illetve most jött haza Csörgő Bálint fiatal témavezető is, ő is külföldről, Amerika egyik legjobb intézetéből érkezett. UCSF egyetemről gyakorlatilag annak a tudója, hogy bármilyen baktériumban, hogyha szeretnénk egy genetikai változást létrehozni, azt nekünk meg tudja csinálni, és gyakorlatilag itt ül mellettem az irodába, csak megkérem, hogy lenne egy pseudomonas baktérium, meg kéne vinni egy pontmutációt, és akkor ő oké, holnapra kész vagyunk. Szóval elképesztő. És őt Oxfordból keresik kutatócsoportok, hogy segítsen nekik ilyen genetikai változatokat létrehozni. És tényleg büszke vagyok, hogy ebben az intézetben dolgozhatok, és hogy csoportvezetőként itt indulhattunk el.
És egyébként a kutatócsoportnak a tagjai állandók, vagy folyamatos a változás?
A kutatócsoportunk 1,5 éve indult. Rengeteg munka volt, hogy egy berendezzük a mikrobiológiai laborjánkat. De szerintem emellett is már nagyon érdekes, és sok kísérletet, meg kollaborációt is, mind az intézeten belül, mind világszinten más kutatókkal is sikerült kialakítanunk. Szóval én most szerencsés helyzetben érzem magam. Találtam is tehetséges hallgatókat, elhivatott hallgatókat, és források szempontjából is, mivel külföldre hazaköltözött kutatóként érkeztem, sok lehetőség volt számomra elérhető.
Hogyan lehet bekerülni egy kutatócsoportba? Tehát, hogy ön keresi azokat a fiatalokat, kutatókat, akik mondjuk érzékenyek erre a témára, vagy ők jelentkeznek, és akkor az alapján történik a válogatás?
Ez jó kérdés, mert nem egyszerű Magyarországon tehetséges tényleg elhivatott hallgatókat találni, de mi olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy elmentünk a szakdolgozó bőrzére, ahol bemutattuk a kutatási témát, és onnan is voltak jelentkezők, illetve volt egy szociális háló, hogyha valaki elkezdett dolgozni, és szerette, amit csinál, és tetszett neki a téma, akkor terjesztette az ismerettségei körébe, és nagyon sokan így jöttek. Még a csoport fele úgy jött, hogy hallottam, nagyon jó hely, van szabad pozíció, tetszik a téma, és jelentkeztek, de el kellett valahonnan indítani, és a szakdolgozó bőrzé például megfelelő helyszínt biztosítanak ehhez, de persze álláshirdetéseket is felszoktunk adni pozíciókra. És mivel mi kutatóintézet vagyunk, és nem sok órát tartunk az egyetemen, tanórát a hallgatóknak, emiatt szükséges nekünk, hogy tényleg, hogy kapcsolatba lépjünk fiatal, most végzett diplomásokkal, tényleg megtalálni ezeket az alternatív útvonalakat.
És magyarok és külföldiek milyen arányban vannak? Mert ugye találkoztam olyan kutatócsoporttal, ahol mondjuk csak külföldiek voltak.
Ez érdekes, mert van a Stipendium Hungaricum ösztöndíj lehetőség, amin keresztül sok külföldi jelentkezik, de főleg Indiából meg Közel-Keletről. De vannak nagyon tehetséges hallgatók köztük is, és ezen keresztül is jelentkezett egy indiai lány hozzám, szóval ez is egy jó lehetőség.
Tartja még a kapcsolatot a Roy Kishoni professzorral? Tehát egyeztetnek, vagy van közös munka, vagy az teljesen megszakadt?
Természetesen úgy is köszöntünk el, hogy posztdoktorként, aki nála végez, az örökre posztdoktor maradt. Még így viccesen mondta is, hogyha véletlenül lekésném a határidőket, amire amúgy hajlamos vagyok, akkor keressen meg. De persze tartjuk, még van is egy anyagunk publikáció alatt, illetve az egyik kutatási témán be is építi azt, hogy Roy Kishoninak van hozzáférése elektronikus klinikai adatbázisokhoz, hatalmas nagy elektronikus klinikai adatbázisokhoz, ami tényleg nagyon izgalmas lehet. Ők például dolgoztak egy olyan algoritmuson, hogy úgy írjanak fel orvosok antibiotikumokat betegeknek, hogy figyelembe veszik azt, hogy a múltban milyen fertőzésük volt, és az mire volt rezisztens.
Aztán.
És melyik gyógyszer, melyik antibiotikum működött korábban, és melyik nem. És mikor ezt az algoritmust alkalmazzák az orvosok, mikor bejön egy beteg, és mondja, hogy felírná az A antibiotikumot, akkor az algoritmus mondja, hogy ne, mert 2 éve volt egy ára rezisztens baktérium fertőzése, inkább írd a B-t. És az algoritmus gyakorlatilag egy ilyen ajánlást ad az orvosnak, hogy ő az A helyett egy B kezeléssel indulna.
Fantasztikus.
És gyakorlatilag ezeket most tesztelik a klinikai fázisvizsgálatokban, hogy az algoritmus ajánlását, ha elfogadja az orvos, akkor mennyi esetben jön vissza a beteg egy kiújuló fertőzése, vagy mennyi esetben sikerült sikeresen visszaszorítani a fertőzést. Ez egy nagyon izgalmas kutatási irány, és ezt úgy dolgozták ki, hogy egy ilyen hatalmas elektronikus klinikai adatokat tartalmazó adatbázishoz hozzáférést kaptak. Ami amúgy, ha jól gondolom, Magyarországon is elindult, az EST-n keresztül, ami egy nagyon jó lehetőség, és kutatóknak is hosszú távon tényleg megváltoztathatja, egy paradigmaváltást hozhat majd később a fertőző betegségek kezelése során is.
Kedves Viktória, hallva mindezt, van szabad ideje, amikor pihenni is tud, vagy éppen a hobbiának tud időt szentelni, vagy a munkája a hobbia?
Hát nekem van 2 kisfiam, ők 3 és 5 évesek, és ők teljes embert igényelnek, úgyhogy a hallgatóimat is szinte a gyerekeimnek tartom, meg otthon is vár rám 2, de ők minden időnket elveszik, tehát most kell velük kikapcsolódni, mert nagyon hamar felnőnek, és próbálok velük minél több időt tölteni.
Akkor viszont olyan társ van ön mellett, meg olyan családi háttér, akik ebben maximálisan ön mellett vannak, mert ugye Karikó Katalinnal, amikor beszélgettem, ő mondta, hogy nőként egyébként is nehéz a tudományos pályán, főleg akkor, ha még gyereket vállalnak, mert miért kellene választani a tudományos pálya és az anyaság között egy tudósnak, egy kutatónak?
Igen, igen, Karikó Katalin amúgy tényleg egy inspiráló kutató, aki ugyancsak az Szegedi Biológiai Kutatóközpontba kezdte a posztdoktori tanulmányait. Amúgy volt szerencsénk vele személyesen is találkozni az 50 éves jubileumi ünnepségen, úgyhogy tényleg egy nagyon inspiráló adást tartott, és egyetértek vele, hogy nőként nehéz az a szakma, de egyre többen vagyunk, akik sikeresen űzik, és motiválni kell a fiatal generációt is, hogy merjen belevágni, és az álmait megvalósítani, és kitartóan csinálja. Erre a Karikó Katalin is példát mutatott, hogy nem adta fel semmilyen nehézség mellett, és meg akarta válaszolni azokat a tudományos kérdéseket, amik évtizedek óta foglalkoztatták, még akkor is, hogyha másoknak ez átsejött, hogy mennyire átütő erejű és újszerű. Úgyhogy igen, ez nehézség, de szerintem jó irányba haladunk, hogy vannak női kutatók, akik kiállnak és vállalják, hogy ezt a család mellett is csinálják.
Le a kalappal önelt, és egyébként ugye eszembe jutott, mert egy 5 éves azért már ugye agyilag is ott van, és tud kérdezni, szóval otthon például nincs, játszunk laborosat, anya? Tehát nem érdeklődik ez iránt?
Nem, az 5 évesre szoktam hazavinni ilyen szilárd táptalajokat, és a múltkor azt játszottuk, hogy ki mosta meg a kezét a legügyesebben a 3 vagy az 5 éves, úgyhogy vettünk mintát a kézmosás előtt, meg vettünk utána, és összehasonlítottuk, hogy kinek nőtt fel kevesebb baktérium a kézmosás után, úgyhogy azóta versenyszerűen kezet mosnak. Úgyhogy a kis 3 éves vesztett, de azóta ő is nagyon hatékonyan mos kezet, szappanoz. Nálunk a kézmosás minden érkezésgér elsődleges, szóval megérkezünk bárhová, akkor megyünk a fürdőszobába és kezet mosunk.